Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakció vezetője. Azért a telefonnál, mert egyelőre tartjuk a személyes távolságot. Köszönöm, hogy így is elfogadta ezt a beszélgetést. Mit csinál a fővárosi közgyűlés a veszélyhelyzet kihirdetése óta?
Jó napot kívánok, én köszönöm, hogy megkerestek. Nos, igyekszünk főpolgármester úr döntéseit követni, illetve a főváros életét követni, és amiben lehet, meg amiben kérik, abban elmondjuk a véleményünket és segítjük ezt a munkát. Nyilván ez egy furcsa helyzet mindenkinek, hiszen nincs közgyűlés, nincsenek bizottsággyűlések, úgyhogy tulajdonképp ez egy ilyen rendeleti kormányzás, amit ilyenkor a jogszabályok előírnak, de nagyon várjuk a június végét, mert úgy tudom, hogy júniusban meg lesz tartva végre a közgyűlés, és akkor érdemben tudunk újra úgy dolgozni, hogy ez a normál menetrendben szokott lenni.
Egyeztetnek valamilyen módon a főpolgármesterrel arról, hogy milyen rendeleteket ad ki?
Nézze, főpolgármester úr nemrégiben nyilatkozott egy olyat, hogy minden kérdésben egyeztet velünk. Én akkor ezt kénytelen voltam megcáfolni, és most sem tehetek mást. Volt olyan kérdések, tehát amikor havonta egyszer rendes közgyűlés lett volna, akkor arra összeállítottak előterjesztéseket, és ezeket valóban elküldték, és ezekről utána egyeztettünk. Voltak menet közben rendkívüli döntések, ezeknek a jó részéről nem is tudtunk előre, hanem már csak a meghozott döntéseket láttuk, és amiket pedig bizottsági hatáskörben bizottság helyett hozott meg főpolgármester úr egyénileg, azokat pedig egyáltalán nem egyeztette le velünk. Tehát azt mondom önnek, hogy a mi számunkra hagy kivetni valót maga után az egyeztetésnek a mikéntje.
Talán történelmietlen a kérdés, de az eddig a főpolgármester által rendeletben meghozott ügyekben bírta volna a Fidesz támogatását inkább, vagy inkább nem?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Sok olyan technikai kérdés lett volna, de bírta volna természetesen, meg bírta is, amiket átbeszéltünk, tehát a normál működéshez szükséges döntések meghozatalában észszerű keretek között természetesen együttműködünk és támogattuk volna, de lett volna jó pár olyan kérdés, különösen személyügyekben, stratégiai kérdésekben, amelyekben mi szerettünk volna egyeztetéseket, vitákat, és nem ilyen irányba indultunk volna el. Ilyenre egy számtalan példát tudok mondani, ezeket általában szóvá is tettük, tehát volt jó pár kérdés, amiben nem értettünk egyet főpolgármester úr döntéseivel.
Döntött olyasmit a főpolgármester stratégiai jellegű kérdést, ami hosszú távon meghatározhatja az irányt?
Hát szerintem igen. Ha picit megengedi, hogy távolabbról induljak, tehát én azt gondolom, hogy a főpolgármester úr azzal a választási ígérettel nyerte meg a fővárosi szavazók többségének a bizalmát, hogy egy nagyon demokratikus, nagyon széles egyeztetési folyamatokra épülő fővárosi vezetést fog megvalósítani. Mindenhol hallottuk, népképviselet, transzparencia, civil szervezetek, ez neki a legfontosabb és legkiemeltebb döntéshozatali formája lesz. Most ehhez képest mi azt látjuk, hogy tulajdonképp főpolgármester úr azzal a koalícióval, amely most vagy a nyakán ül, vagy pedig ezt ő választotta, én inkább az előbbire tippelnék, de inkább nagyon szűk körben, kifejezetten hatalmi személyben hozza meg ezeket a döntéseket, és ezekre az irányokról nem egyeztet. És hogyha megnézzük csak a legutóbbi tegnapi sajtótájékoztatóját polgármester társainak, akik Fidesz-KDNP színekben lettek polgármesterek, az például szerintem egy egész példátlan eset, és soha nem volt ilyen Tarlós István működése alatt, hogy útfelújításokat, meglévő, eldöntött, megtervezett útfelújításokat fogta, és egy-egybe fideszes területekben, fideszes vezetésű területekben eltörölte, kivette a költségvetésből, míg saját pártásra egyeztetett, és más területekben pedig szintén változtatott, de ott legalább azt mondják, hogy legalább a helyekkel egyeztetett. Ilyenre régen nem volt például, ezt minden további nélkül megcsinálta. Én szerintem ezek nagyon rossz irányok és rossz mechanizmusok, amiket ő elkezdett, és amelyeket most ebben a néhány hónapban, ami a rendeleti kormányzás volt, kifejezetten felerősített.
Nem voltak korábbi aránytalanságok, amelyeket most ezzel a főpolgármester helyreállított, mert ő ezzel érvelt?
Nézze, széles-tűrő megállapodás voltak mindig az utak kapcsán. Kétségtelen, hogy a polgármesterek, mivel a legutóbbi rendszerben már minden polgármester benőhet a közgyűlésbe, ami szerintem egy jelentős előrelépés volt az elmúlt évtizedekhez képest. Minden polgármester igyekezett a legtöbb lehetőséget elhozni a kerülete számára, beegyeztettünk, és nyilván kompromisszumokat kötöttünk, hogy mindenkinek legyen erre lehetősége. Én úgy őszintén mondom önnek, hogy Taldós István, és talán ezzel nem fog meglepetést okozni, kifejezetten néha meg is lepődtünk, hogy mennyit egyeztetett az ellenzéki polgármesterekkel, és mennyire próbált egyébként mindig egyensúlyt tartani a városházán. Tehát én nem láttam óriási aránytalanságokat, lehetséges, hogy volt olyan kerület és volt olyan keleti polgármester, aki többet el tudott érni, de az is lehet, mert ha sosem néztük meg, hogy ő egyébként saját kerületi pénzből megcsinálta a tervezését ezeknek az utaknak, és tulajdonképp már kész tervekkel jött mindig a költségvetésbe, de olyat, hogy teljesen elbillent volna a mérleg, amit most vissza kell billenteni, én olyat nem tudok. És számtalan olyan konkrét példát is tudok kerületekről, ha csak nézzük a második kerületet, ahol én voltam a polgármester, ahol a Bimbó útnak a rendbetétele az egy hosszú, egy évtizedes kérés már a kerület lakóitól. Fontos útvonal, összeköti a kerület egyes részeit, busz jár rajta, és olyan állapotban van, hogy tulajdonképp hát sötétben már nem igazán érdemes ott végigmenni, vagy csak nagyon lassan. Évekbe került, hogy ez belekerüljön a költséget, és ez benne volt, fogták, és mindent tovább nélkül kivették. Tehát én úgy gondolom, hogy nem mérleg villanhelyre, hanem valami fajta egyéni gondolat, világ és egyéni érdekek mentén rakta most újra össze a főpolgármester ezt a lehetőséget, vagy ezt az útlistát. Emlékezzen csak a 12. kerületre, amit szóvá tett Pokorni Zoltán polgármester úr, hogy számtalan utat leadtak, a Böszörmény utat, ami nagyon balesetveszélyes állapotban van, és ehhez képest egy út, amit a legkevésbé tartottak fontosnak, az az egy maradt bent, de semmifajta komoly indok nem volt benne. Tehát nem pontosan látjuk, hogy mi alapján döntött. Arról nem beszélve, hogy egyébként a útfelújítást és az útfelújítási pénzeket, amelyek szerintem azért Budapesten hosszú-hosszú évek óta a leginkább fontosak, vagy persze minden fontos, de azt mindenki érezte a Budapest útjén, hát emlékezzen Demszki Gáborra, amikor főpolgármesterként ő maga is dudált a kátyúk miatt, ennyit tudott tenni az ügy érdekében, tehát hogy nagyon régi problémák, hogy az útjainkat rendbe tegyük, és megpróbáljuk egy normális szinten tartani, szóval hogy azóta ez egy kiemelt kérdés, hogy ebből az összegből most még el is vettek különböző beruházások tervezésére, tehát én azt nem értem, hogy az az útpénz, ami mindig kevés, hiszen rossz állapotban vannak az útjaink, de mindig egyet tudunk érteni, és minden pénzt igyekeztünk ide fordítani, hogy látható legyen a javulás, abból egyébként most megint elvettek pénzeket, és például 40 millió forintot a M2 és a Gödöllői hév összekötésének tervezésére, vagy 150 millió forintot az M3-asnak a káposztási hosszabbítására tettek át, és vettek el az útfelújítási alapból. Ezek nem voltak velünk leegyeztetve, nem is értünk vele egyet, és azt gondoljuk, hogy ezek azok a kérdések, amiben szerintem közösen kell Budapestért dolgoznunk, és meg kell ezeket beszélni, ezeket az irányokat.
Milyennek látja a főváros kormány viszonyt? Mert a főpolgármester azt mondja, hogy ugyan együttműködést ígértek neki szóban, de azóta ez nem valósult meg.
Nekem az a problémám, hogy én azt látom, hogy a főpolgármester úr, mióta megválasztották, ígéretével ellentétben nem vezetni próbálja ezt a fővárost, hanem a nagypolitikának eszközének használja a budapestieket. És ez szerintem egy rossz dolog. Ő arra kapott felhatalmazást, arra kapott csapata, a koalíciós partnerei felhatalmazást, hogy Budapestet, mint a nemzet fővárosát, és mint ezt a közel 2 milliós világvárost vezesse. Ehhez képest az első pillanattól kezdve ő láthatóan nagypolitikával, pártpolitikával foglalkozik, és semmi más nem történik, mint minden kérdésben a tevőleges cselekedetet, tehát ahelyett, hogy látnánk, hogy Lánchídügyben, egyéb ügyben hol tartunk az elmúlt fél évben, ehelyett azt látjuk, hogy minden kérdésben leginkább a kormány támadja, és elmondja, hogy vele nem egyeztetnek, tőle minden forintot elvesznek, és neki nagyon rossz. Magyarul, ha majd egyszer ott tartunk, hogy nem tudunk eredményt felmutatni Budapesten, mert nem történik semmi, erre azért azt gondolom, hogy volt példa már a Demszki időszakban, akkor megint eljátszhatjuk azt, hogy mindenről a kormány tehet. Én abban bízom, hogy ezen túl tudunk lépni, és én a minden találkozásunknál azt kérem a főpolgármester úrtól, hogy tényleg mi szeretnénk ezért a fővárosért együtt dolgozni vele, hiszen nagyon szeretjük, itt születtünk, itt élünk, hogy tegye meg, hogy foglalkozunk a fővárossal, a főváros ügyeivel, a főváros irányaival, és nem napi párpolitikai ügyekben használjuk fel a fővárost.
Mi az álláspontjuk a Pesti úti idős otthonban kialakult járványhelyzet miatt? Vagyis hát erről.
De megint azt tudom mondani meg, hogy ha jól emlékszem, akkor közel 50 ember halt meg a Pesti úti idős otthonban. A vizsgálatok azt mutatták meg, hogy a szükséges állandó orvosi felügyelet nem volt meg. Én őszintén nem tudom az okait, nem értek hozzá, azt tudom, hogy ez lesz egy vizsgálat, hogy folyik egy vizsgálat, derítse ki, hogy kifelelős, hogyha ott murasztások történtek. De azt, amit ebben az ügyben is a főpolgármester elmondott, hogy egy fél mondattal se annyit, hogy esetleg valamiben hibáztunk, valamiben jobban, nagyobb hangsúlyal kellett volna az elejétől kezdve az idős otthonainkkal foglalkozni. Szerintem beleférne egy ilyen mondat, nem ez nem történt, mert itt is azt halljuk, hogy most a kormány tehet mindenről, hogy a fővárosi intézményben ilyen nagy volt az elhunytak száma, mert és akkor jön, hogy nem tudom, a kórházból visszaengedték a betegeket. Ebben is látom, hogy rossz irányba megy ez a Budapest politika. Tényleg most megválasztották Karácsony Gergelyt, ezt tudomásul kell venni, többsége van. Szerintem neki valóban egy egységes Budapestre kéne törekedni, egy fejlődő város vinnie tovább, amely egyébként elindult a Orvos István alatt, és nem ilyen napi csatárba melemenni, és mindig mindenért mást hibáztatni. Ahelyett, hogy néha azt mondaná, hogy elnézést kérek, lehet, hogy ezt most nem csináltuk tökéletesen.
Mennyire látták, vagy látják hatékonynak a járvány, a koronavírus járvány fővárosi kezelését?
Nézze, én annak örülök, hogy azért az egész járványhelyzet Magyarországon egy kézbe volt, és a kormány kezébe volt. Tehát ez szubjektív vélemény, de én úgy gondolom, hogy Budapesten is, ahogy egyébként az ország más részén is azért a kormány hozta meg a legszükségesebb intézkedéseket, és a védekezést a kormány vezette. Ez szerintem nagyon jó, mert én nem tudom, hogy ha ez nem így van, akkor hogyan lett, milyen irány lett volna Budapestnek megszabva. A Pesti úti tapasztalatokat látva azt gondolom, hogy Budapest nagyon jól átviselte ezt az időszakot, hozzátartozik, hogy ebben nagyon nagy köszönet a budapestieknek is, akik szerintem egyébként nyilván voltak kivételek, de leginkább nagyon nagy fegyelmezettségről, nagyon nagy áldozatvállásról tettek tanúbizonyságot, úgyhogy mindenkinek hálásak lehetünk azért, hogy világváros létünkre ilyen tulajdonképp nagyobb probléma nélkül át tudtuk részelni ezt az időszakot.
A főpolgármester szerint a jövő évi költségvetés tervezete az egy súlyos, megszorító csomag az önkormányzatok számára, és a fővárost akár csődbe is sodorhatja. Mi a véleményük a jövő évi költségvetés fővárost érintő részeiről?
Én nem tudom, hogy miért mondja ezt a főpolgármester úr. Tehát én majd remélem, hogy lesz alkalmam vele erről beszélgetni, és ezeket a számokat meg tudja mutatni. Én azt látom, hogy a költségvetési kérdésekben a főváros mindig is egy kiemelt helyzetben volt. Sőt, mondhatnám azt, hogy a főváros nyilván azért, mert egy ekkora világváros, Magyarországon belül azért ugye majdnem tízszer akkora, mint a második legnagyobb város Debrecen, és azért is nyilván, mert a nemzet fővárosa, de hogy mindig a költségvetésnek egy nagyon komoly támogatottja volt. És ez talán rendben is van, így ezt az ország más pontján is el tudják fogadni. Jelen pillanatban is, miközben azt mondja a főpolgármester, hogy micsoda veszteséget érik a fővárost, mi azt látjuk egyébként, hogy, és akkor nem beszélünk a múltról, elnézést engedjen el kitérőt, hogy azért amikor konszolidálni kellett az Orbán kormánynak 1400 milliárdért az önkormányzatokat, akkor ebből 375 milliárd Budapestnek az adóssága volt, amit a kormány átvállalt. Tehát a Budapest ahhoz képest, hogy a lakosság 17%-a él itt, kb. 26%-a volt az összadóságnak Budapesten, amit a kormány átvállalt. Ezért mondom, hogy mindig kiemelt szerepet kapott a költségvetésen Budapest és Budapest megsegítése. És szerintem most is ott vagyunk egyébként, hogy az összes beruházás mellett Igaz, hogy a szolidaritási adót többet kell most fizetni a Budapestnek, de még így sem azt a 100%-ot, amit mindenki más egyébként fizet az országban. De ugyanakkor az állami támogatás, a kötelező feladatokra a várható adóbevétele és a saját bevétele is megnő. Tehát azt tudom mondani, hogy a működési támogatásban a főváros 2 milliárd forinttal, a kerületek 21,8 milliárd forinttal kapnak többet, mint egyébként az elmúlt években. És hogyha ehhez hozzáveszünk még azt, hogy várhatóan a folyamatosan növekedő adóbevétele is tudnak nőni a fővárosnak, akkor a főváros nem negatív, hanem pozitív mérlegben van. Tehát én ezért nem értem főpolgármester úrnak, hogy hogyan jöttek ki ezek a számok, de tényleg készségesen megvitatom vele, és arról is szívesen vitatkozom, hogy szerinte az, amit a pénzügyminisztérium államtitkára mondott, hogy 25 milliárd forinttal több helyi iparüzésre lehet számítani, mint a tavaly tervezett, hogy az például szerintem miért nem igaz és mérlékből kapott szám, amit az államtitkár úr mondott, hiszen idén is 20 milliárdal több folyt be egyébként, mint a tervezett iparüzési bevétel. Tehát ha még a válságnak ezt a 3 hónapját belevesszük, vagy a járványhelyzetnek, akkor is azt gondolom, hogy a főváros több pénzből fog a következő évben gazdálkodni, mint ebben az évben gazdálkodott.
Juthat, vagy kell-e, hogy jusson Budapestnek abból az uniós pénzből, amit a koronavírus válság kezeléséhez a tagországoknak ad az unió?
Igen, én biztos vagyok benne, hogy kell, hogy jusson Budapestnek. Tulajdonképpen, amit főpolgármester úr a kormány szemére vetett, a szolidaritási adót, ami ugye abból áll, hogy azok a gazdagabb településeink, akiknek a különböző adóbevételei jóval nagyobbak, akár ne háromszorosa is, mint az átlagos bevétel, azok egyébként a közösbe beadnak, illetve nem kapnak annyi központi támogatást, ezáltal azokat támogatják, akik szegényebb települések. Ez szerintem a szolidaritásnak országon belül egy alapvető kritériuma. Ugyanígy gondolom a szolidaritás alapba is, hogy ha védekezésre az Európai Unió végre a védekezés után ad pénzt, akkor természetesen ezt a pénzt úgy kell osztani, ahogyan egyébként ezt felhasználtuk a védekezés alatt, és nyilván ebben Budapest is kivette a részét.
Mekkora BKV veszteséggel számolnak most? Az általános főpolgármester helyettes szerint 20 milliárd lesz, vagy ennyit látnak eddig?
Igen, ez így van, mi is ezt tudjuk, ezt olvastuk, hogy 20 milliárdos BKV-val veszteséggel számolnak. Nyilván itt csomó részletet szeretnénk tudni, mert nem tudjuk, hogy például mi van a bérletesekkel, akik kifizették a bérletet, de nem tudták használni. És egyébként is a BKV-nak a következő időszakában milyen stratégiai tervezése zajlik. Ezeket szeretnénk végre, és ezért várjuk nagyon, hogy elinduljon a munka, megtudni a főpolgármester úrtól, illetve hogy hogyan lehet ezzel a veszteséggel egyébként a következő években számolni, ennek a veszteségnek a felszámolásával milyen terveket lehet kidolgozni. Én úgy gondolom, hogy az a fajta fejlesztés, amely elindult az elmúlt években a BKV-nek a járműcseréktől elkezdve a különböző koncepcionális kérdésekig, azt szerintem lehet folytatni, és ezek mind-mind egyébként egy hatékony közösségi közlekedést eredményeznek. És azért nagyon fontos számunkra, mert a hatékony és jó közösségi közlekedés, amely Budapestre szerintem egyébként még mindig sokkal jobban jellemző, mint hajlamosak vagyunk mindig szidni, de hogyha azért bárhol vagyunk, akár Nyugat-Európában is, és hazajövünk, akkor meg kell állapítanunk, hogy a budapesti közösségi közlekedés azért európai színvonalon is kiemelkedően jól működik, de nyilván ezt kell odafelfejlesztenünk, és akkor itt jön a P2C parkoló kérdés, amiben szerintem még mindig rengeteg hiányosságunk van, hogy valóban alternatívát tudjunk adni a fővárosi autós közlekedésnek.
Megütötte a fülem az a megjegyzése, hogy mi lesz a bérletesekkel. Elképzelhetőnek tartja, hogy akik megvették, de nem tudták használni, azok kapnak valami visszatérítést, mert havi bérletnél ez mondjuk 9600 forint, de egy éves bérletnél egy 3 hónapos kiesés, az masszív összeg.
Én azt gondolom, hogy ezt kompenzálni kellene, hiszen ők nem tehettek arról a helyzetről, ami előállt, viszont ők kifizették ezt a bérletet, tehát én a bérleteseknek feltétlenül javasolni fogom, ahogyan is mondta, hogy kompenzáljuk ezt az összeget, ha nem is visszafizetünk, hanem egyébként azt a bérletet úgy meghosszabbítani, hogy akkor esetleg még 3 hónapig érvényes legyen.
Mikor lehet erről dönteni, az első rendes közgyűlésen már akár?
Én bízom benne, igen, hogy bevihetünk oda olyan javaslatokat, bár az SMS-t a főpolgármester úr szinte szintén rendkívül megszigorította, és tulajdonképp az ellenzéki kezdeményezéseknek nem ad nagyon helyet, de ettől függetlenül meg fogjuk próbálni, hogy ebben a kérdésben is elmondhassuk az álláspontunkat, netán előterjesztéssel élhessünk, ami esetleg még a uralkodó budapesti többség szimpátiáját is elnyeri.
Ezt mennyire kell most készpénznek venni, vagy csak az én erőszakoskodásomra, mint veszett bérletes erőszakoskodására mondja ezt?
Nem, egyáltalán nem. Hogyha megnézi a Wintermantel Zsolt kollégám bentül a BKV igazgató tanácsába, és ő ezt a válság kitörése, vagy a járványhelyzet kitöréskor már javasolta, erről jegyzőkönyvek vannak, tehát mi azóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, tehát nem csak az ön erőszakossága miatt beszélünk róla, hanem valóban erre van egy tervünk, hogy ezt a bérletes kompenzációt ezt meg tudjuk oldani.
Van arról információjuk, hogy a BKV közlekedés minőségét, rendjét, a járatsűrűséget, azt hogy fogják megszervezni esetleg egy következő járványhullámra felkészülve? Mert most nem mentünk BKV-val, de azért hiányzik.
Most olyat kérdez már tőlem, amit szerintem azért a főváros és a BKV vezetőitől kell megkérdezni. Abban egészen biztosak vagyunk, hogy ilyen helyzetben a járatcsökkentés az nem jó megoldás, amit főpolgármester úr kitalált az elején. Nyilvánvalóan a járatsűrűség és a biztonságos távolság tartásának az elérése, ez a legfontosabb az üzemeltető számára, erre kell minden esetben törekedni. Nyilvánvalóan a közösségközlekedés hiányzott, de úgy gondolom, hogy priorizálni kell, és a leges-leges legfontosabb az akkor is az egészségünk.
Mi a véleményük az ingyenes parkolástól? Mert ez kétélű dolog. Ha lehet saját autóval menni, az jó, viszont a helyiek nem tudnak parkolni, hanem egy órát keringenek, mire le tudják tenni az autókat. Ez meg rossz.
Nézze, ha jól tudom, akkor ez június közepével megszűnt és visszáll a régi rend. Én azt gondolom, hogy akkor, abban a helyzetben, amikor arra kellett törekedni, hogy az emberi érintkezéseket a minimálisra vegyük, akkor, amikor arról beszéltünk, hogy az egészségdolgozóknak, a segítőknek, de mindenkinek, aki mondjuk az idős szüleinek ételt visz, annak a legjobb az, hogyha a leggyorsabban el tud menni A-ból B-be, a legkevesebb emberrel találkozva elintézni a dolgát, és utána haza tud menni, hiszen ne felejtsük, hogy korlátozott kijárási tilalom volt, akkor azt gondolom, hogy a parkolásra az ingyenes jöttétel, ez egy teljesen racionális és jó döntés volt. Mi ezt kértük is a főpolgármestertől, ő most utólag azt mondta, hogy gondolkodott rajta, bizonyos esetben kicsit szerintem túl sokáig gondolkodik, mi hosszú ideig kértük, vagy legalábbis hetekig kértük, és utána a kormány ezt országosan bevezette. Szerintem ez egy jó döntés volt. Nyilván, hogy visszatér az élet, és bár figyelni kell, és maszkot hordani, és tartani a védőtávolságot, de szép lassan láthatóan Budapesten is beindul a normál élet. Most vissza kell térni minden szempontból a normál életben, aminek része egyébként a fizető parkolás is, különösen nyilván a belvárosi, illetve a nagy csomópont utak mentén, hogy az ott élők könnyebben meg tudjanak a lakóhelyükről állni, mint eddig. Ez most, ha jól tudom, akkor jövő héttől ez vissza fog állni.
Láttak-e már tervet arra, hogyan akarja a főváros vezetése megoldani a parkolást? Ez a kampányban egy nagyon forró téma volt, és akár még az egységes parkolási rendszer is felmerült.
Semmilyen tervet nem láttunk. Én azt hiányolom nagyon, hogy ezekben a hónapokban, amikor nyilván a járványveszély miatt alapvetően egy picit lelassult az élet, és a járvány veszélyben lévő kötelező feladatokat el kellett látni a védekezésben, de emellett azért úgy gondolom, hogy a műszaki tervezőknek, a jogászoknak azért volt idejük, hogy ezekben semmilyen olyan anyagot nem kaptunk azokban a stratégiai témákban, amelyekben el kellett volna indulni már a fővárosnak, amelyeket szerintem lett volna idő. Tehát én egész pontosan nem értem, hogy ebben az időszakban sem a Lánchiddal nem történt semmi, nem például a parkolással kapcsolatban semmilyen további anyagot nem kaptunk, de a klímastratégiáról se tudunk, hogy egyébként azon kívül, hogy kihirdettük a klímavészhelyzetet, mit szeretne tenni a kormány, és meg számtalan ilyen kérdést akarok önnek mondani. A parkolás bonyolult kérdés, én mindig elmondtam az elmúlt években is, hogy nem, bár az autósok gyakran úgy érik meg, de ez nem pénzbefizetés, hanem forgalomszervezés. Az előbbön is rákérdezett, hogy a helyben élők nem tudnak most, hogy ingyenes a parkolás, megállni a házuk előtt. Ez erről szól valójában, hogy az ott élők kérik minden önkormányzattól, hogy vezesse be a területekre a parkolási zónákat, mert néha több száz méterre vagy kilométerre tudnak megállni az otthonuktól. Tehát ez egy forgalomszervezési kérdés, a világ minden nagyvárosában egyébként ezt alkalmazza, de hogy ez hogyan a leghatékonyabb, arról eltérő nézetek vannak. Én azt tudom, hogy amikor a főváros egységesen csinálta, annál veszélyesebb és kaotikusabb dolog nem volt. Erről vannak még szereplők, akik most is kaptak lehetőséget Karácsony Gergely csapatában, meg lehet őket kérdezni, hogy miért veszteségesen üzemelt a Fővárosi Parkolási Társaság. Tehát én nem láttam a hatékony egységes fővárosi működést. Egy biztos, a szabályrendszert, a keretrendszert az egységesen kell meghozni. De ez már most is így van. Tehát a parkolási zónákat, hogy hol jelöljük ki, a parkolási zónáknak, hogy milyen pénzügyi összeghatárban vannak, tehát melyik díjzónában vannak, ezeket mind-mind egyébként a főváros jelöli ki, tehát a szabályozás egysége szerintem megvan, a végrehajtás, a parkoltatásnak az üzemeltetése az van kint önkormányzatoknál, hogy ezzel néhány önkormányzat az elmúlt időszakban visszajött, az probléma, és azokat, hogy mondjam, rendbe is kell tenni, és ki is kell vizsgálni, de én nem látom egyébként, hogy összességében ez a rendszer, ez egy rossz rendszer lenne. Ha jól tudom, Karácsony Gergely főpolgármester a kampányban végig azt hangoztatta Horváth Csabával együtt, hogy egységes fővárosi parkolás kell. Én nem láttam azóta egy sort sem erről, hogy ezt kifejtenék. Mi készek vagyunk ebben is szívesen tárgyalni velük, és megvitatni ezt a kérdést, hogy hogyan a leghatékonyabb és a legjobb, legátláthatóbb Budapesten a parkolás megszervezése.
A másik forró kampánytéma az a budapesti patkány helyzet volt. Ebben látnak előrelépést?
Én azóta nem hallottam erről, olyan, mint hogyha 2019. október óta megszűnt volna a patkány kérdés. Én semmit nem hallottam erről.
Vagyis akkor nem is történt semmi? Vagy csak a patkányok mentek vissza a csatornákba, és nem jönnek azóta elő?
Hát, vagy nem volt ilyen iszonyatos szörnyűséges 2019-ben sem a patkány kérdés, csak egyszerűen ebből is csináltak egy kampányfogást. Mert ahogy most ön megkérdezte, azóta ön sem hallott róla, én sem hallottam róla, lehet, hogy a patkányok azt megnyugodtak, hogy Karácsony Gergely lett a főpolgármester, és visszamentek a csatornákba, nem tudom, vagy csak akkor is ebből egy állandó, folyamatos média kampányt csinált az ellenzék. Kedves rádió hallgatókra bízom, hogy mi történhetett.
Lánchíd felújításának ügyében milyen lépésekre számítanak?
Hát, hogy most már kezdjük el. Tehát tényleg eltelt most megint fél év, és ott tartottunk, hogy maga a főpolgármester január 29-én a közgyűlésben azt mondta, hogy szerinte a felújítás nem egy halasztható projekt. Mindenképp fel kell újítani, mert hogy fogalmazott, csak keresem, a mozgástér nem teszi lehetővé, hogy ezt a projektet ne kezdjük most el. Most ehhez képest itt állunk, és az utóbbi nyilatkozat az volt főpolgármesternek, hogy lehet, hogy mégis arrébb kell tenni. Közben elkészült szakértői vélemény, amelyet ráadásul a Budapest Közút rendelt meg, tehát a saját cégük, a mérnököktől, a főnöktől, amely olyan összegzéseket mond, hogy a tapasztalt súlyos problémák kezelése már lehetetlen, a híd komplex felújításának mielőbbi megkezdése elengedhetetlenül szükséges. Én szerintem ilyen szakértői véleményre nem lehet más csinálni, mint felújítani a Lánchidat. Ráadásul megvan rá a pénz, tehát Tarlós István alatt is megvolt a pénz a Lánchidra.
Teljes egészében? Ha most elkezdenék, akkor abból a pénzből, ami erre rendelkezésre áll, készre lehetne építeni?
Igen, csak nem tudják elkezdeni, mert a közbeszerzés, amely ki volt írva, és amely valóban ugye logikus lett volna, hogyha is mi ezt szorgalmaztuk, hogy a Lánchidat és a Váralagutat, illetve a Széchenyi István tér alatt villamos közúti aluljárót, azt egységesen egyben egyszer megcsináljuk. Ez nyilván az autósoknak és egész Budapestnek is jó lett volna, egyszer és hosszú távra rendbe rakjuk azt az egész szakaszt, egyszer vannak forgalmi dugók és lezárások, és onnantól kezdve a következő évtizedekben rendben van. A bejött árajánlatok a közbeszerzésben egyértelművé tették, hogy jóval-jóval drágábbak voltak az ajánlatok, mint az a pénz, az a 26,3 milliárd forint, ami rendelkezésre állt ebben a kérdésben. De magára a Lánchídra ez a pénz egyébként elég. És hogyha most azt látjuk, hogy a Lánchíd életveszélyes, Van olyan szakértői vélemény, amely azt mondja, hogy a déli oldalon leeshetnek darabok a Lánchídról, és ezek leeshetnek az alsó rakparton közlekedő autókra, vagy netán a hajókra is. Tehát ilyen állapotban van, a járda beszakadhat. Tehát, hogyha ilyen állapotban a Lánchíd, akkor csak a Lánchidat most azonnal el kell kezdeni. Mi javasoltuk, illetve a kormány is kérte a fővárost, hogy amikor ne érvénytelenítse a közbeszerzést, hanem fordítsa át tárgyalásosba, és próbálja meg az árajánlatot adókkal azt megbeszélni, hogy mennyiért csinálják meg csak is kizárólag a Lánchidat, megpróbálni egy tárgyalásos megoldásban szétszedni a projektet, hogy minél előbb elindulhasson. Nem történt semmi, ha megnézik egyébként január óta, most ugye június van, még mindig nem történt semmi. Ehhez képest ott tartunk, hogy tényleg hetente kell megnézni, hogy le kell zárni a Lánchidat, vagy a Lánchid járdáit, vagy nem. Szerintem ez nagyon rossz. Arra kérjük a főpolgármestert, nagyon határozottan, és ezt júniusban a közgyűlés is meg fogjuk tenni, ne méricskéljen többet, ne tanakodjon, tegye meg, hogy azt a pénzt, ami megvan. Tehát 17,3 milliárdot félretett a közgyűlés, 6 milliárdot pedig odaadott a kormány. Tegye meg, hogy ezt az összeget, ennek az összegnek a fedezetére kiírja a Lánchíd felújítását nagyon gyorsan, és remélhetőleg egy olyan árajánlatot kapunk, amelyet érvényessé lehet tenni, és kezdjük meg a felújítást. Ha ez az árajánlat egyébként drága lesz, és hozzá kell még tenni, akkor utána érdemes lesz arról beszélni, hogy ez alatt az időszak alatt, tehát 2019 évvégétől mostanáig mennyit emelkedtek az árak ebben a helyzetben, és az a kétlenkedés, amelyet Karácsony Gergely és a főváros vezetése végezik, az egyébként mennyibe kerül a budapestieknek. De ez most egy más kérdés, szerintem az elsődleges és legfontosabb, hogy végre vágjunk bele a Lánchíd felújításába.
Mi a véleményük arról, hogy lehet, hogy lesz társadalmi vita sebességhatárváltozástól, nem általánosan Budapesten, hanem egyes szakaszokon?
Legyen. Tehát minden társadalmi vita az hasznos. Mi ezt támogatjuk. A legnagyobb problémánk az volt legutóbb, hogy miközben, és itt szeretnék visszautalni a néhány perccel ezelőtt elmondottakra, hogy lényegi kérdésekben nem látjuk, hogy bármiben a főpolgármester úr előre jutna, vagy egyáltalán megpróbálnának valamit tenni az elmúlt hónapokban azért, hogy tisztában lássunk, hogy mi vár ránk a következő években Budapesten, aközben bedob mindenfajta egyeztetés és társadalmi vita nélkül ilyen egészen vad ötleteket, mint például ez a vegyük le a sebességhatárokat, és mindenhol 50 helyet 30, meg 70 helyet 50-nel lehessen menni.
Nem mondta, hogy mindenhol, azt mondta, hogy ezt azért ki kell mérni, hogy hol.
Azt tudom, na. Az már a szépítés része volt. Az elején ő tulajdonképp egy viszonylag predesztinált álláspontot mondott, nézzük meg, hogy, de ez a javaslata. Erre hörkent az autó, hogy kapta fel a fejét az autóklub, erre a civilek, erre tulajdonképp minden budapesti autós, hogy fú, az biztos, hogy ez így normális, hogy a stráda bevezető szakaszokon egyébként a három sáv felüljárónál ötlennel kell végig jönnünk. Tehát, hogy ez biztos jó egy. És utána puhult le, és tulajdonképp ebben még azt is mondom, hogy kompromisszum kész volt utána már a főpolgármester, mert a mi javaslatunkat is a végül elfogadott határozati javaslatba bevette, hogy mérjük fel, dolgozzuk ki, és hallgassuk meg egyébként a valóban az autót használnak, meg a civil szervezeteket, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni. Ugyanis a legfontosabb, hogy biztonságosra tegyük a közlekedést Budapesten, és ha lehet, elinduljunk abba a vágyott irányba, hogy ne legyen városon belüli halálos közúti baleset. Nyilvánvalóan ez egy közös jó cél, de hogy ennek mi a legjobb eszköze, és hogy ezt hogyan kell a legracionálisabban megvalósítani, én azt mondom, hogy ehhez kellenek a szakemberek, mert kellenek azok a felmérések, nemzetközi tapasztalatok, amelyek alapján meg lehet hozni ezeket a döntéseket. Ez eddig elmaradt, hogyha most megtörténnek ezek az egyeztetések, és újra gomboljuk a kabátot, akkor mi ezt támogatni fogjuk mindenképp, hogy mérjük fel a valódi helyzetet. Az egész budapesti közlekedést úgy gondolom, hogy nem lehet érzelmi alapon, és bizonyos csoportokat, például az autósokat büntetve elvinni teljesen szélsőséges irányokba. Ez egy nagyon-nagyon kényes egyensúly, amiben beletartozik a P+R parkolóktól a közösségi közlekedés csatlakozásain át a biciklisek, az autósok, a gyalogosok és mindenkinek a teljesen jogos és mindennapi igénye, és ezt kell úgy összegyúrni, hogy valóban ez egy 21. századi világváros felé menjen, de nem lehet egyik senkivel sem kiszúrni ebben a rendszerben, mert szerintem az méltánytalan, igazságtalan, és egyébként nem békét szül a városban. Márpedig éppen egy idegeskedés van szerintem, nem kell az embereket fölöslegesen tovább tukkolni.
De egy politikus az rámeri magát bízni egy közlekedési szakember szaktudására, amikor őt nem fogják megválasztani, vagy nem megválasztani a következő választáson, mondjuk az autósok, vagy a kerékpárosok, attól függ, hogy kik vannak többen.
Nézze, már olyan lejáratot lett a politika szó, de tulajdonképp a politika az egy művészet. Az arról szól, hogy úgy tenni a közjóért, hogy közben az ember a saját igazát a többségnek el tudja mondani, és el tudja fogadtatni. Szerintem erről szól a politika, és ezt kell megpróbálni. Erre vállalkoztunk mindannyian. Főpolgármester úr most abban a helyzetben van, hogy egy bizalmat is kapott 5 évre a budapesti választóktól. Mi arra kaptunk felhatalmazást, hogy ellenzékként a Fővárosi Közgyűlésben az ő munkáját kritikánkkal, együttműködésünkkel, vitáinkkal, de segítsük. Én azt gondolom, hogy ennek kell mindenkinek megfelelni, ennek az elvárásnak.
Budapesti közlekedés szervezésében lehetett valamit tanulni ebből a 3 hónapból, amikor létrejött egy szinte tömegközlekedés nélküli, de erőteljes kerékpáros közlekedés fejlődéssel járó laboratóriumi állapot?
Hát nézze, én az előbb is azt mondtam meg, hogy annyira óvnék mindenkit attól, hogy levonjon most ilyen konzekvenciákat, amit ön is mondott. Tehát ugye az autókubban készült most egy felmérés a Nagykörúton, ahol egy sávban a bicikliseknek, egy az autósoknak. Ott ugyanannyi idő alatt 1700 autó ment el, és 125 bicikli. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen a 125-ből 300 bicikli is, de ott van még mindig az 1700 autó, és ma már én határozottan úgy gondolom, hogy autóba ül, az nem deviáns, és nem azért ül autóba, mert nagyon menő, hanem azért, mert nem tudja máshogy megszervezni aznap az életét. És nem lehet kiszúrni ezekkel az emberekkel sem. Tehát nyilván vannak tapasztalatok, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal komolyabb szakmai felmérések kellnek, és ebben be kell vonni minden szereplőt. És nem lehet az, hogy egy időnként egy nagyon hangos, de nem biztos, hogy számában is legjelentősebb kisebbség egyébként tulajdonképpen elvigye bizonyos irányokba a szakmai kérdéseket. Szerintem fontos az előbb kérdezte, hogy politikusnak mit kell tennie. Szerintem egy politikusnak, hogyha döntő szerepbe kerül és vezető szerepbe kerül, akkor meg kell őrizni a józanságát és a racionalitását, és azokat a döntéseket meghozni, amelyek leginkább mindenki számára elfogadhatóak. És én azt gondolom, hogy ez most az időszak, amikor a társadalmi egyeztetéseket le kell folytatni. Nyilván voltak most is tapasztalatok, akár a közösségközlekedésben, akár a biciklis közlekedésben, de messze menő konzekvenciákat nem lehet most levonni ebből.
Az alapállásuk azért az megvan, hogy Budapest főváros az autós város, biciklis város, sétáló város legyen, vagy egyes kerületekre lebontva megvan ez az alapállás?
Sokat vitatkoztunk azon az elmúlt években, tulajdonképpen a rendszerváltás óta, hogy jó-e Budapesten ez a kettős rendszer, van a főváros, vannak a kerületek, meg vannak osztva a hatáskörök, meg vannak osztva a források. Erről sokat lehet polemizálni. Egy biztos, hogy azt én soha nem utasítottam el, kerületi polgármesterként sem, hogy azért egy Budapestről beszélünk. És Budapesten vannak olyan hálózatos feladatok, amelyeket nem lehet lebontani kerületekre. Ilyen a közösségi közlekedés, ilyen a szemétszállítás, ilyen a közműhálózat. Én azt gondolom, hogy ezeket igenis fővárosi szinten kell megoldani. A közlekedésben arra én nagyon vigyáznék, hogy pontosan amit az előbb mondtam önnek, hogy ilyen trendi és nagyon menőnek tűnő divatokba beleállva, azért tulajdonképpen ne bénítsuk meg szép lassan Budapest közlekedését. Elmondom, mire gondolok. Azt szerintem már egy rossz irány, hogy ha a főpolgármester azt mondja, hogy ő lezárja a rakpartot, és ott egész hétvégén brigázni lehessen, akkor egyes polgármesterek, pesti polgármesterek azt találják, hogy jó, de az én kerületemben is lezárok utcákat, a lakókon kívül senki nem mehet be. Na most ez nagyon klassz, csak szép lassan minden polgármester egyébként felcsatlakozik ehhez, és azt mondja, hogy ő is a hát a választásokon nyerni akkor lezárja az utcáit, ahol csak a lakók mehetnek be, akkor szép lassan egyébként Budapesten A pontból B pontba nem lehet majd eljutni. Csak gyalog vagy biciklivel, de még egyszer mondom, valamikor az ember gépkocsiba vagy kényszerül, vagy necár kapszival kell mennie. Tehát én azért ettől óvnék mindenkit, szerintem a fővárosban egy egységes szemlélet fontos például közlekedés szervezésben, és ezt nem lehet politikai alapon, meg népszerűségi alapon megszervezni.
Mi legyen a városligeti beruházásokkal? A választás után az volt az álláspont, hogy ami nem épült meg, az már nem is fog. Most hol tart ez az ügy?
Azt mondta a kormány, hogy, de mondta, hogyha rosszul emlékszem, hogy semmi olyat nem épít meg, amelyet a budapestiek nem szeretnének.
Igen.
Ez volt az álláspontja. Én nem hallottam, hogy ebben bármilyen eltérés lenne a kormány részéről. Az, hogy a főpolgármester úr az utóbbi időben ezeket a tárgyalásokat megszakítja, nem csak városügyekben, hanem általában ugye most legutóbb azt üzent, hogy akkor ő lefújja a közfejlesztések tanácsát, vagy most az jól tudom, mégis meg lett tartva, csak ő nem ment el rá, hanem elküldte a helyettesét, két helyettesét. Ezek szerintem rossz irányok. Tehát az nagyon fontos, hogy legyen egy párbeszéd, ő Budapest főpolgármestere, a városügyet az nem csak Budapest kérdése, hanem egy nemzeti ügy, hiszen mégis a nemzet fővárosának egy hihetetlen komoly beruházása, ami bőven túlmutat a következő éveken, és ebben szerintem a főpolgármesternek a budapestiek érdekében is folyamatosan tárgyalnia kell a kormánnyal. Az, amit legutóbb például behozott a közgyűlés elé, akkor még volt közgyűlés, egy féloldalas hatástanulmányt mellé csatolva, ami tényleg úgy érzem, hogy már-már komikus volt, hogy változtatási tilalmat rendel el, ami egy teljesen értelmezhetetlen dolog volt, hiszen a meglévő építési engedélyekkel befejezhetőek lennének azok az épületek, amelyeket ő nem szeretne. Cserébe viszont számtalan olyan beruházást nem lehetett megcsinálni, ami játszótérfelújítás, a sport futókörnek a megcsinálása, zöld felület rendbetétele, tehát ezeket viszont ezzel megtiltott ezzel a változási tilalommal. Nem is értettük, hogy mit csinálta, de minden esetre ez abba az irányba ment, hogy kicsit számukra követhetetlenné vált, hogy mi a cél a Városligetben. Egyébként én pont egy héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt voltam a Városligetben, és találkoztam Bálnászóval, szóval nagyon érdekelt, hogy egyébként ő hogy látja, mint látja, és elmentem a Millennium házába, aki nem volt, kérem, hogy tegye meg, ez a volt Olof Palme ház. Én voltam annó is, hogy az hogy nézett ki, és hogy ez most hogy néz ki, és előtte az egész rózsakert, és mögött a játszótér, hogy néz ki a megújított része már a Városligetnek. Egyszerűen gyönyörű. Láttam a terveket, én azt tudom mondani, hogy 7000 fa szerepel a terveken, és minden épület kisebb egyébként, mint a fák. Tehát, hogy egy picit, ha végignézünk az egész Városliget projekten, és nem csak megint ilyen felhergett transzparenseket, lóbáló embereket látunk, meg érzelmeket, amelyeket direkt átvisznek a lakosságban, hanem megpróbáljuk racionálisan megvitatni, hogy mire van szükség, mire nincs szükség. Egy ilyen beruházás az valóban az utókornak szól-e, vagy sem. És hogy ezzel valóban tönkreteszünk valamit, vagy pedig méltóvá tesszük a nemzet fővárosához, akkor én szerintem lehet közös álláspontokat hozni. Én azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon imponálnak azok a tervek, és bőven a Városliget szerintem elviseli egyébként akár a Nemzeti Galériát, akár az Innovációházát, akár még a Városligeti Színházat, hogy megépüljön és része legyen annak a területnek. Mondom még egyszer úgy, hogy közel 6000 fa marad a területen, fölszednek rengeteg betont, és egy botanikus kertekkel, játszó ligetekkel együtt egy gyönyörű szíve jön létre Budapestnek. Tehát az én véleményem, a főpolgármester gondolhatja úgy, hogy szerintem már nem kellenek ezek az épületek, épüljön meg, ami most van, és ahogy ő mondta, oda láncolja magát minden fához, amit még kivágnak. Egyébként nem tudom, mihez láncolja magát, mert már nincs olyan fa, amit ki kell vágni ezeknél az épületeknél, amelyeknek megvan az építési engedély, de most mindegy. Gondolkodhatunk erről különbözőképpen. Szerintem a legfontosabb, hogy beszéljünk róla. Tehát egy észérvekkel vitassuk meg, hogy mi miért nem jó, vagy minek mi a hatása. Én erre kész vagyok, és úgy tudom, meg úgy látom, hogy a kormány és a miniszteri biztos is kész. Az a lényeg, hogy itt is ne pártpolitikai alapon, ne a a választási logika mentén, és csak ezt figyelembe véve döntjünk, hanem próbáljunk meg most közösen 5 évig Budapestet felelünk, próbáljunk meg együttműködni a kormánnyal, ez a budapestiek érdeke is, és próbáljunk együtt dönteni Budapest jövőjéről.
De az ön számára világos, hogy a budapestiek ma mit akarnak a Városligettel? Mert itt ellentmondó végeredményű kutatások, közvéleménykutatások szoktak napvilágot látni.
Igen, én is közvéleménykutató. Van is egy véleményem a közvéleménykutatásokra egyébként, a választások óta pedig különösen. Szóval nem tudom, amiket én is láttam felméréseket, országosokat és budapestieket is, ott valóban nagyon eltérő számok jönnek ki. Még egyszer mondom, szerintem ott lehet a probléma, hogy a Városliget kérdése is nem racionális kérdésként merülvel, hanem tisztán politikai érzelmi kérdésként. Tehát, hogyha egyszer úgy csinálnánk egy reprezentatív felmérést, hogy egyébként odavinnénk a teljesen méretarányos makethez az embereket, és ott elmagyaráznánk, nyilván ez nagyon sok idő meg energia, hogy egyébként két opció van, az egyik ez az opció, hogy ez már itt nem épül meg, és itt semmi más nem lesz, és így fog kinézni, a másik pedig ez az opció, amiben ezek még megépülnek, így lesz rendezve, ilyen funkciót kap még a Városliget, és hogy ön egyébként budapestiként, vagy akár zuglói polgárként mit gondol, hogy melyik a jobb, akkor lehet, hogy lehetne egy hitot, és valóban hagyjam önnek racionális döntést hozni. Most ezek a felmérések és az egész kommunikáció Városliget kérdésben szerintem tisztán csak érzelmi alapon leegyszerűsítek oda, hogy az Orbán beépíti a Városligetet, kontra Karácsony pedig megvédi az összes fát. Nem erről szól az egész, és szerintem ez egy rossz irány, ezért nem hiszem, hogy a közvéleménykutatásokban valaki most tud mondani egy teljesen tuti és megkérdőjelezhetetlen számot.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Lenk Zsolt, a Fidesz fővárosi frakció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. Azért telefonon, mert még nincs teljesen vége a járványnak. A műsort az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik, amelynek elkészítésében Szabó Gergő szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Nagyon köszönöm a figyelmet.